Professzor dr. Mucsi Gábort, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékányát köszöntöm stúdiónkban, aki 2024 év végén Vai Ábrahám díjban részesült, amit a tudományos munka elismeréseként kapott. Dékán úr, először is szeretettel gratulálok ehhez az elismeréshez, és köszöntöm műsorunkban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, és én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit.
Vai Ábrahám tudományos díj azoknak a vármegyénkben élő és alkotó vagy munkásságukkal a vármegyéhez kötődő tudósoknak, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek adományozható, aki különösen a természet, a társadalom, a bölcsészet, az alkalmazott, a műszaki és más tudomány területen kimagasló eredményt értek el. Arra szeretném kérni, hogy néhány gondolatban fogalmazza meg azt nekünk, hogy mit jelent az ön számára ez az elismerés.
Először is köszönöm szépen a kérdést. A díj számomra az azért különösen nagy elismerés, mert én amikor befejeztem az egyetemet 2002-ben, én azóta itt tevékenykedem a Miskolci Egyetemen, és ugyebár ez egy regionálisan elismert díj, ami külön öröm számomra, mivel én úgy gondolom, hogy lokálpatriótaként, habár a munka során sokfelé kell utazni, nem csak országba, hanem a világ minden tájára szerencsére, azt lehet mondani, hogy a régióban is elismerik ezt a tevékenységet, amit a környezetvédelem, a földtudományok terén tettem le, az külön elismerés és szívdobogtató számomra.
Ugye az iskoláit is itt Miskolcon végezte, és tekintsünk is vissza a kezdetekre, hogyha szabad kérnem, akkor mi volt az a pillanat, mik voltak azok a külső hatások akár, ami nyitottá tette erre a területre?
A környezetvédelem és a földtudományok az életemben már viszonylag hamar belekerült, mert szerettem a természetet, szüleimmel, családdal gyakran jártunk kirándulni, itt a Bükkbe elsősorban, tehát ez kézenfekvő, és nem is tudják sokan nyilván, akik itt laknak, hogy mennyire szerencsések, hogy egy ilyen csodás természeti környezetben élhetnek. És itt a kirándulások során nyilván csodálva a természetet, azért láttam szép ásványokat, kőzeteket, amelyek mindig megragadták a figyelmet, és azt vettem észre, hogy elkezdtem ezeket gyűjtögetni. Ebben nagy segítség volt a Miskolci Egyetemen minden tavasszal megrendezendő, meg megrendezett már több mint 40 éve az ásvány kiállítás.
Kiskorában résztvevőként?
Hát ott csendes megfigyelőként részt vettem ezeken, és néztem, hogy milyen csodálatosak ezek a dolgok. És úgy érzem, hogy ezek a tudatalattiban folyamatosan gyűltek, akkumulálódtak ezek az információk, és akkor utána pedig a másik nagy fontos váltás volt az, hogy egyre nagyobb figyelem fordítódott így a 90-es években a környezetvédelemre. A környezetvédelemre, és ahogy a gazdaság egy kicsit megindult, tehát volt egyfajta felemelkedés, ott a hulladékoknak a kérdésével egyre többen kezdtek el foglalkozni, egyre több híradás volt ezzel, hogy a szemét pórjasan szólva, az tulajdonképpen mennyire rossz nekünk nem csak nézni, hanem milyen egyéb környezetvédelmi kockázatokkal jár, tehát gyerek fejjel az ember ezt fel tudja fogni, és akkor hát ezzel nem valamit szerettem volna tenni. És akkor jelentkeztem ide a Miskolci Egyetemen, akkor bányamérnöki karnak hívták.
Ugye itt a 90-es évek az ön életében az általános iskola évét, a középiskola éveit jelentette. Néhány gondolatban, hogyha itt a középiskola éveit összefoglalna, ugye az Rinyélon a gimnáziumról beszélünk, itt milyen területen tanult dékán úr?
Igen, ott még kevésbé a környezetvédelem, ott a nyelvek érdekeltek, és francia tagozaton végeztem, és tulajdonképpen az a támogató közeg, ami az Rinyélon a gimnáziumban volt, és a mai napig is van, az sokat segített abban, hogy utána pályára tudjak állni, tehát hogy megfelelő alapokat megkaptam, és ezáltal az egyetemen utána könnyen tudtam boldogulni.
És akkor itt ugye folytatva a gondolatot, a bányamérnöki, akkori bányamérnöki karon kezdte meg a tanulmányait, és ugye a nyelvtudásról sem feledkezik meg, a nyelvek ismerete is nagyon fontos ebben a szakmában is, és ugye ön angol és francia nyelven beszél.
Igen, igen. Az angol nyelv az tényleg az rettentően fontos. Tehát ahhoz, hogy az ember boldogulnak tudjon, ahhoz már azt lehet mondani, hogy alapvetően szükséges is. És hát igen, ahogy említettem is, hogy a 2000-es évektől egyre több olyan lehetőség volt, nem csak hazai, nemzetközi lehetőség, ahol az Miskolci Egyetem és a KAR, az intézet, ahol tartoztam, be tudott kapcsolódni. Tehát olyan kutatási programokba, amiben már diákoknak is volt lehetőségük részt venni, és ez szerintem a mai napig egy nagy előny a Miskolci Egyetemen, a Műszaki Föld és Környezettudományi Karon, hogy a gyerekek testközelből tudják átélni azt, amivel később szeretnének foglalkozni.
De most még az ön hallgatói éveire tekintsünk vissza, ha szabad kérnem.
Igen, nekem az megragadó volt, hogy itt nem csak tudományt kap az ember, nem csak tudást, hanem egy olyan közösségbe csöppentem, ami roppant összetartó. És akkor itt szokták mondani, hogy a bányász hagyományok, a selmeci hagyományok mennyire fontosak, de tulajdonképpen ezen belül azok a diák hagyományok és a diákok egymásnak a segítésén alapuló együttműködése az, ami én azt mondom, hogy kiemeli és kiemelte akkor is, és az elmúlt évszázadok során az egyetemünket és jogerődjét. Tehát nekem ez nagyon sokat adott, hogyha bármi kérdés volt, probléma volt, akkor bárkihez fordulhattam. A felsőbb évesek támogatják a fiatalokat, az ifjú gólyákat, akik bekerültek, és a középiskola után nyilván, amikor a tanulás az, hogy is mondjam, rendszerint ment napi szinten, a nagyobb szabadsági fokot én is nehezebben éltem át, és ebben sok tanácsot kaptam, és nagyon hasznos volt.
És ugye itt az oktatás tekintetében, itt minden karon, de a műszaki karokon abszolút elmondható, hogy az elméleti tudást mindig gyakorlati órák is kísérték.
Igen, igen, azokat nagyon élveztem, mert ott tényleg meg lehetett fogni azokat az eszközöket, azokat a különböző anyagokat, amelyekkel dolgoztunk, legyen az mondjuk akár egy hulladék, amely nem csak a könyvből vagy a fényképről látja az ember, hanem tudott vele tényleg a gyakorlatok során mérni, feladatokat végrehajtani, és ezáltal közelebb is kerültünk hozzá, jobban megértettük ezeket a folyamatokat.
Ebben az időszakban milyen lehetőségek biztosítottak a tanulmányokra még több betekintést, ugye itt, hogyha hazai és akár nemzetközi viszonylatra is gondolunk, illetve ugye itt versenyek, megmérettetések is vannak a hallgatóknak.
Igen, itt kettő csoportot ragadnék ki, ami nagyon fontos volt számomra. Az egyik az a tudományos diákköri konferencia. Itt az ember kipróbálhatja magát, egyrészt a kutatásban, egy témavezetővel vagy kettővel, hogy mit tud tenni, mit tud letenni az asztalra, milyen újdonságokat tud felfedezni, mindig is kíváncsi voltam. És az a kíváncsiságom, ez nem lanyhult az elmúlt időszakban, tehát ott a tudományos diákkori konferencián az ember megkutat valamit, segítséggel természetesen, és utána előadhatja. Tehát ez egy dupla tapasztalat, mert egy jól felkészült előadással, vagy kevésbé jól felkészült előadással, meg különösen jól lehet következtetéseket levonni és fejlődni, tehát ez egy jó fejlődési pálya. A másik pedig az ipari kapcsolatok. Rengeteg üzemlátogatáson voltunk a tanárokkal, oktatókkal, és a másik pedig nemzetközi kapcsolatok révén megvalósított ilyen külföldi tanulmányút. Először Németországban voltam, és a diplomatervemet, diplomamunkámat ott írtam meg. Németországban a Paderborn Egyetemen egy dél-koreai témavezetőm volt, úgyhogy a nemzetközi esítés az már nagyon hamar belecsöppent az életembe.
És ugye előkészítés technikai mérnökként szerezte meg az alapdiplomát. Hogyha azokról a területekről szólna, amit ebben a legszívesebben kutatott, vagy amit kiemelne, ugye itt a sok-sok terület közül.
Igen, na ez egy nehéz dió, mert az előkészítés technika mérnököt az nagyon kevesen ismerik. Tehát ha bárki megszólít az utcán, és beszélgetünk, hogy mit végeztél, aha, az biztos nagyon jó és érdekes lehet, de egyébként mit csinál? Tehát tulajdonképpen itt ez angol nyelven, ez a process engineer, ez egy eléggé jó körülhatárolt és érthető tevékenység, tehát itt, hogyha angolul kérdezik a beosztásomat, akkor mindenki tudja, hogy nagyságrendileg mivel foglalkozik. A németül a Verfahrenstechnik még az is egy jól érthető terület, de egyébként itt német kollégákkal beszélve nekik is gondot okoz a fiatalság körében ezt egyébként elismertté tenni. Tulajdonképpen itt az előkészítés azon alapszik, hogy lehet egy nyersanyagból alapanyagot készíteni. Tehát erre nagyon sok egyszerű példa van itt a stúdióban is, ami körbevesz bennünket, legyen az egy műanyag, vagy egy fém, ezeket az anyagokat mind-mind fel kell dolgozni valamilyen módon, tehát akár hulladékból állítjuk elő, akár pedig elsődleges alapanyagból, ezeknek az aprítása, a dúsítása, a szeparálása, a szétválasztása, ezek mind-mind azok a műveletek, amivel mi foglalkozunk, és engem elsősorban itt ezek a hulladékok érdekeltek mindig is, tehát az furdalta az oldalamat, a kíváncsiság, hogy mit lehet ezekkel kezdeni, mert egyszer csak majd el fog hatalmasodni felettünk, és minket mindenhol ez fog körbevenni, tehát valamit tenni kell, tehát van egy ilyen társadalmi elhivatottság az emberben.
És ugye mindennek a feldolgozása különböző módokon történhet meg, amit ugye a későbbiekben is kutatott, hiszen itt a Miskolci Egyetem évei PhD hallgatóként folytatódtak az ön életében. Milyen területet kutatott ekkor?
Ez érdekes volt, mert én úgy terveztem, hogy majd én a hulladékokkal fogok majd barátkozni PhD hallgatóként, és amikor oda kerültem, akkor bementem az intézet igazgatójához, a Csőke professzorhoz, és megkérdeztem, hogy van-e olyan téma, ami ilyennel foglalkozik, mert én ebben szeretnék PhD dolgozatot írni, illetve ezen a területen folytatni a tanulmányaimat, és akkor ő bölcsen mondta nekem, hogy most van egy nagyon jó téma, ami nem hulladékos, de nagyon testhez álló lenne, mert erre van lehetőség. Futott egy kutatás, egy eszközfejlesztés volt folyamatban, ipari megbízás volt a hátterében, tehát iparközeli volt, ezért ha bár nem hulladék, hanem a bauxitoknak az őrölhetőségével foglalkozott, amiből előáll a tinföld, és majd az alumínium, ami stratégiailag nagyon fontos, tehát távol volt a hulladéktól, de valahogy mégiscsak sikerült rábeszélnie, hogy így fogalmazzak, vagy meggyőznie, hogy ez nekem jó lesz, és hát ez végül is ez nem okozott csalódást, mert ezen a területen utána szép eredményeket sikerült elérni.
És ahogy említette ön is korábban, ugye lokálpatriótának vallja magát, és ugye mindez a kötődés a Miskolci Egyetem mint intézményhez is megvalósul, hiszen ugye tanszéki mérnökként, és ugye itt a ranglétrán előre haladva ugye különböző pozíciókat töltött be, amíg a dékáni tisztséget látja el 2020 óta, még hogyha itt ugye 2005-re tekintünk vissza, amikor tanszéki mérnökként kezdte meg az oktatást az egyetemen. Mi volt ekkor a legnagyobb motivációja, hogyha visszagondol erre? Azt szerintem eddigi beszélgetésünkből is hallhatjuk, hogy bármilyen kutatási terület legyen, annyira szívvel, lélekkel végezte mindig is dékán úr.
De csak úgy lehet. Csak úgy lehet, tehát nyilván, hogyha nem jön, nem szeretettel csinálja az ember, akkor nem sokat ér. Tehát nem egy bevételi forrás a kutató munka, hanem ahogy hangsúlyoztam, a kíváncsiságnak a kielégítése az elsődleges, és hát nyilván kapunk érte fizetést, mert kenyeret kell venni a boltba, de alapvetően a kíváncsiság az, ami előre visz. A másik pedig a tudásnak az átadása. Tehát ez roppant fontosnak tartom, hogy az ifjú generáció, ami egyébként egyre nehezebb feladat. Nyilván napi szinten, most ha én kiállok előadást tartani, akkor TikTok videókkal kell nekem versengenem, és ilyen short videókkal versenyezni nagyon nehéz, hogy érdekesebbeket mondjak. Tehát én roppant élveztem, amikor ugye említetted is a tanszéki mérnöki témakört. Nekem az egy nagyon meghatározó időszak volt, mert sok időt töltöttem a laboratóriumban, és azért az a valóság. Tehát nem a könyv, hanem tényleg a laboratóriumi kísérletek, és úgy felfedezni valamit, hogy testközelből átélni, az egy katarzis élményt nyújt.
Ugye ezt követően adjunktus, majd egyetemi docens, dékán helyettes, egyetemi tanár, és dékán az a feladatkör, amelyek az elmúlt éveket jellemezték, de mindeközben is különböző díjakban, kitüntetésekben részesült dékán úr. Felsorolni is talán hosszú lenne. Van esetleg olyan, amelyet mégis kiemelhetnénk?
Az első az itt a Tudományos Diákkori Konferencián volt, amikor házi versenyen és az országos megmérettetésen is a társammal, a diáktársammal kaptunk díjat.
Ez az első díj?
Ez első díjat kaptunk egyébként a Miskolci Egyetemi versenyen, és utána pedig az országos versenyen. Az első országos versenyen nem kaptunk díjat, az elismerés az tényleg nagy volt, hogy részt vehettünk, és a másodikon pedig egy, már ott sokkal rutinosabban, ott pedig egy ezüstérmet, egy második díjat sikerült elnyerni. Ezek mind-mind motiválóan hatnak egyébként, és ami emellett volt még egy diák években, hogyha erre irányult a kérdés elsősorban, ott egy nemzetközi díj volt, ami a Brunhilde Brauer díj volt, egy német professzor volt az, aki a felesége nevével fémjelzett díjat alapított, és ezt ő adta át azoknak az előkészítés technika hallgatóknak, akik sikeresen szerepeltek a tudományos oktatási időszakukban.
Az ezt követő évben pedig köztársasági ösztöndíjban is részesült, és hogyha már az oktatói munka ideje alatt kapott díjakról szólunk, akkor egy oktató életében, ahogy egy korábbi beszélgetésben már ön is említette, ami a hallgatóktól visszajelzés, hogy a velük való munka eredményeként egy elismerés, például a kiváló konzulensi díj, ez is nagyon meghatározó.
Hogyne. Tehát ahogy mondtam is, hogy itt ezt a játékot, ezt arra játsszák, hogy hallgatók milyen szép eredményeket érnek el. Az is egy nagyon jó visszajelzés, amikor látom, hogy az általunk oktatott hallgató, később mérnök a pályán milyen sikereket ér el. Tehát nem a focipályán, hanem elsősorban az életben, a munkahelyén milyen sikeresen viszi a céget, milyen sikeresen dolgozik egy közösségért. És a másik pedig, amikor egy versenyen, egy megmérettetésen a hallgatónk az elsőként fut be. És ez egy különösen nagy öröm, mert az elmúlt években nagy szerencsém volt, hogy olyan kedves ifjú hallgatókkal hozott össze a sors, akik országos megmérettetésen is bezsebeltek első díjakat. Ez azért öröm számomra, mert én elértem egy második helyezést, és a saját diákomnak sikerült ezt felülmúlnia. Úgyhogy amit én nem értem el, azt az általunk kinevelt generációknak pedig sikerül, és sikerülni fog, mert olyan témával tudjuk őket segíteni, támogatni, amely országosan egyedülálló.
Ugye itt a korábbiakban felsoroltuk azokat a beosztásokat, amelyek a dékáni kinevezésig vezették az eddigi szakmai életútján. Mik lennének egy-egy állomásnak a legfontosabb szakmai visszajelzései, vagy azok a munkák, amelyek egy-egy munkakört jelentettek az ön életében?
A tanszéki mérnöki időszak, ez egy olyan körülbelül 4 év volt, akkor az ipari munkák voltak meghatározóak. Én annak külön örültem, hogy az a tudás, amit megszereztem az egyetemen, azt lehet hasznosítani az iparban. Tehát a mindennapok során milyen hasznát veszi egy cég ennek és ennek a szaktudásnak. És az egy visszajelzés volt, hogy sokan kérdezték tőlem, hogy nem unalmas, hogy ugyanazon a helyen dolgozol már x éve? Hát és most az x éve több, mint 20. De tulajdonképpen a változatosságot az adja, hogy mindig újabb és újabb kihívások jönnek. Újabb és újabb cég talál meg minket, hogy ilyen és ilyen típusú hulladék, van egy elektronikai hulladék, van egy energetikai hulladék, amellyel valamit kezdeni kell, és ez meg arra inspirálja az embert, hogy mélyüljön el egy újabb és újabb témában, tehát tulajdonképpen egy helyen vagyok, és a témák, a feladatok pedig oda jönnek hozzám, és ezt kell megvalósítani. Nyilván önmaguktól nem jönnek hozzá, hogyha az ember nem megy nemzetközi konferenciára, vagy hazai konferenciára, hanem csak ül a helyén, tehát ezért tenni kell, de az a változatos ez, ahogy szokták mondani, gyönyörködtet, és ilyen formában is egyébként mindig újabb és újabb feladatok, kutatási feladatok jöttek.
És ugye itt a Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyag Előkészítési és Környezeti Eljárás Technikai Intézetének munkatársaként is töltötte be ezeket a területeket.
Én nagyon szerettem a laborban lenni, tehát egy 10 évet én a CPR2-es laborban, tehát Miskolci Egyetemen ez egy meghatározó hely, ez a kutatásnak egy központja, úgy szoktam mondani, hogy ez a szíve, lelke, nagyon sok laboratórium van, és sok fiatal kutató van, ami nem csak azt adja meg azt a lehetőséget, hogy az ember mérjen, hanem megbeszéli az eredményeket. És ez a más szemszögből történő megbeszélés, megvitatás, ez sokat ad. Utána átkerültem én a mostani irodámba, a főépületbe, ott azért jelentősebb több adminisztratív feladat hárult már rám, és hát ezek ugyebár az adminisztratív feladatok növekedésével egyre kevesebb én gyakorlati lehetőség van, de vannak PhD hallgatóim, illetve mind a lapszakon, mind mesterszakon oktatok még, nyilván kevesebbet, mint korábban, mert nincs annyi időm sajnos. Tehát a való világgal még megtartom, és szeretném sokáig megtartani a kapcsolatot, mind az oktatásban, mind a kutatásban, mert hát az különösen, ahogy mondtam is, hogy ez ad örömet, hogy látom a csillogó szemeket, akik figyelnek, többnyire figyelnek az órámon.
És ugye nem csak az órákon való figyelés jelenti annak a tudásnak a megszerzését, amelyet öntől megkaphatnak, hiszen nagyon sok publikációról is beszélhetünk. Itt egy adatot, hogyha említhetek, ha pontosak itt az információim, akkor 313 tudományos közleményről is beszélhetünk legalább. 947 független hivatkozás említhető meg, és ugye itt különböző faktorok, indexek segítségével is mérhetünk. Érnek ilyen jellegű megjelenéseket, illetve 4 szabadalomról is beszélhetünk. Ezek a tudománymetriai adatok mit jelentenek egy kutató, egy oktató, egy dékán életében?
Azóta egy picit sikerült még javítani ezeken, de tulajdonképpen...
Ezek korábbi adatok akkor?
Igen, nem frissítem minden nap az adataimat, de azt lehet mondani, hogy ezek ilyen visszajelzések, és azért annyira szoktam nézni azt, hogy például, amit korábban 5 éve, 10 éve írtunk cikket, mert ezeknek tehát kb. 330 cikk vagy tanulmánynak a megírását nyilván nem egyedül végzi az ember, hanem korábban nyilván, mint operatív kollega, aki végigvette által zég, és segítették a munkáját, most pedig én vagyok az, aki segíti a fiataloknak a munkáját, tehát közösen kutatói tímekben írjuk ezeket a cikkeket, és ezeket lehet nyomon követni különböző oldalakon, hogy kik hivatkoznak rá, milyen cikkekkel hivatkoznak rá, ezek mind-mind fontos visszajelzések, hogy a tudomány milyen irányba halad. Melyik az a terület, amelynek van nemzetközi jelentősége? Például, amikor látom, hogy egy brazil kutatócsoport hivatkozik egy építési hulladékkal foglalkozó cikkünkre, vagy egy indiai csapat foglalkozik például a biomassa feldolgozásával kapcsolatos cikkünkre, vagy a geopolimeres cikkünkre. Ausztrálok írnak egy cikket, amiben megemlítik azt, hogy a Miskolci Egyetem eredményei ezt és ezt mutatták. Ez jó érzés, hogy világszinten figyelnek ránk, láthatóak vagyunk, szeretem ezt a visibility kifejezést használni, mert a láthatóság az alapja mindennek, és ahogy említette is az elején, hogy azért töröm számomra ez a díj, mert nyilván nemzetközi szinten az jó, hogy látnak minket, de hogy itt is a saját hazánkban, vagy a saját régiónkban is látnak minket, az pedig külön öröm.
Az eddigi szabadalmai közül mi lenne az, vagy van olyan, ami különösen közel áll a szívéhez? Vagy hogyha nem csak a szabadalmak tekintetében, hanem az eddigi munkássága kapcsán, amilyen gondolatokkal elindult ezen az úton, így teltek az évek, az eddigi eredmények alapján ki lehet emelni olyat, amire a legbüszkébb?
Az építési hulladékok, illetve az ilyen bányászati hulladékoknak a feldolgozásával kapcsolatban. Itt több nemzetközi csapatban is dolgozunk. Az egyik a São Paulo-i Egyetem, ővelük az építési hulladékokat kutatjuk közösen. A másik pedig itt a ilyen bányászati hulladékok, salakok, meddők, pernyék, ezt pedig egy indiai csapattal dolgozunk közösen. Ebben nagyon szép eredményeket értünk el. És a szabadalmainknak az egy része erre irányul, kötőanyag, beton és ehhez kapcsolódó feldolgozási, előkészítési technológia, illetve ami a legújabb időszak, amiben azt kutatjuk a kedves kollégákkal az egyetemen, hogy hogy lehet ezeket a hulladék áramokat együttesen hasznosítani. És ez nagyon izgalmas kérdés, bízom benne, hogy nem csak nekem, ipari érdeklődés is van rá, hogy például két önmagában értéktelen hulladékból, hogy lehet egy olyan terméket, egy technológia révén előállítani, ami utána hasznos és jobb tulajdonságokkal bír. Hogy ne csak a levegőbe beszéljek, az egyik például a polisztirol, tehát ez egy híres anyag, Magyarországon nagyon szeretjük a házak hőszigetelésére használni, és ugyanakkor csomagolóanyagként is használjuk különböző eszközöknek a szállításakor. Na most ezekből nagyon sok hulladék keletkezik. Lehet termikusan hasznosítani, nem túl praktikus, nem túl célszerű környezetvédelmi okból, de hogyha én ezt megfelelő módon egy másik hulladékkal, amit említettem, ilyen pernyékkel, ilyen szilikátokkal, alumínium szilikátokkal előállított geopolimerrel bevonatolom, és összekötöm ezeket a kis apró duzzasztott polisztirolokat, akkor ebből megint tudok hőszigetelő anyagot előállítani, aminek a tűzálló képessége jobb lesz. Ez egy fontos tulajdonság, mert hogy nem elég csak az, hogy oké, hőszigetelő az anyagom, sok baleset volt sajnos az elmúlt időszakban ilyen polisztirolokkal világ szinten, és például ez a fajta két hulladék típusnak az ötvözésén szinergikus hasznosítása, az ilyen előnyökkel járhat, hogy megtartja a hőszigetelő képességét, de lángállóvá tudjuk tenni például.
Nagyon sok kísérletet is jelentenek ezek a kutatások. Voltak esetleg olyanok, amelyek nem biztos, hogy elsőre sikerültek, vagy nem azt az eredményt adták, amire számítottak. Ezek a kihívások hogyan vitték előbbre a munkát?
Ez csak inspirál. Tehát a cikkeknél is mindig, amikor kapok egy negatív kritikát a bírálóktól, akkor hát miskolciként, vagy borsodiként, hogy is fogalmazok itt, ebben a régióban ez a sorsod, borsod, meg egyéb dolgok azért előjönnek az emberből, és akkor felszívja magát az ember, és akkor utána válaszol úgy, hogy utána az elfogadásra kerüljön. Tehát az ilyenfajta kritikai észrevételek engem nem csüggedés irányába szoktak mozdítani, hanem sokkal inkább valamilyen ellenhatást vált ki belőlem, és ugyanígy a kísérleteknél is, tehát nyilván nem mindig igaz az, hogy első körben megtaláljuk a megoldást egy kérdésre. Van, amikor viszonylag gyorsan, van, amikor pedig több kutatási, ilyen szisztematikus vizsgálat után látjuk már valamennyire az alagút végén a fény. De hát pont ez az izgalmas ebben, hogy nincsen rá recept, hogy igen, így és így megcsinál, és akkor végén kigurul valami, hanem mindig valami újat, valami kreativitást kell belevinni a kutatásba is. Ez a motiváció, ez roppant fontos, ahogy említettem itt az elején, hogy a gyerekeket, a fiatalokat abba az irányba motiválni, hogy nyilván tanuljanak, mert azzal a tudással lesznek majd képesek arra, hogy utána a későbbiekben megoldjanak hasonló feladatokat, és nem fognak tudni mindent megtanítani. Tehát mi nem tudunk mindent megtanítani nekik. Viszont megtanítjuk őket tanulni, meggondolkodni. És az egyetemnek ez a legfontosabb része, mert mindent nem tud az egyetem megtanítani, viszont stimuláljuk nekik azt a tudás vágyukat, illetve hogy használjuk a szürke állományt, ezáltal sokkal kreatívabbak lesznek. Egyfajta szemléletet is kapnak, és ez szerintem pláne a természettudományi műszaki területen roppant fontos.
És lennének még esetleg olyan tulajdonságok, amelyek itt az előbb említetteken túl jó, hogyha megvannak egy olyan szakemberben, aki ezt a területet választja, esetleg milyen mintát kapott az ön oktatóitól, korábbi tanáraitól, és mi az, amit igyekszik a hallgatóknak is továbbadni? Ugye tényleg több minden már itt szóba került, de mik lennének azok a legfontosabbak, amelyeket így akár összegzésként kiemelne?
Ez a selmeci szellem, ez nagyon fontos egyébként. Tehát ezt az, aki nincs itt az egyetemen, az nem érzi, és nem tudja, hogy mit jelent ez, és azok a visszajelzések a diákjainktól, most nem a kérdést akarom megkerülni, csak közben egy olyan gondolat, hogy ne csak a saját gondolataimat mondjam, hanem ezek a visszajelzések, ezek roppant fontosak, amelyeket a hallgatóink mondanak, hogy amikor korábban például az egyik kedves hallgató társunk mondta, hogy igen, kapott ilyen különböző brosúrákat, meg honlapon, Facebookon tudott tájékozódni az egyetemről, a karról, hogy mi ez a selmeci hagyomány, mi ez a műszaki földtudomány, környezettudomány. Azek fontos információk voltak. De az, amikor betoppant az egyetemre, eljött egy nyílt napra, találkozott a diákokkal, találkozott azokkal a kollégákkal, akik majdan oktatták őket, azt mondja, számára az volt a meghatározó. Tehát leírni nem lehet ezeket az élményeket, hanem ezt meg kell tapasztalni. Tehát egyrészt ez volt az, ami fontos, és ez a mai napig fontos, illetve a kíváncsiság, az, amit egyébként mindenki szeretne kielégíteni, és hogyha kíváncsiságról beszélünk, ha eljut egy kutatási eredménynek a végére, tehát valamit sikerül kitalálnia, akkor pedig van katarzis élmény.
Ugye ahhoz, hogy az ember a munkájában, a szakterületén tudjon haladni, jó, hogyha van egy biztos háttér. A család támogató szerepéről esetleg, ha szólna néhány gondolatban, illetve hogy van-e olyan elfoglaltság, ami feltöltődésre, kikapcsolódásra ad lehetőséget.
Igen, a család az nagyon fontos, a biztos háttér, ami az embernek ott van, hogy utána tényleg jó eredményeket lehessen elérni, és oda-vissza egyébként ez rendetően fontos, tehát hogy a család segíti nyilván a munkát, és a munka segíti a családot, tehát ennek az összhangjára igyekszik odafigyelni az ember, noha nem mindig sikerül, átbillen néha azért a mérleg, de azért a család ezt megérti, a gyerekek is tudják, a feleségem is tudja, hogy itt azért vannak tevékenységek, amik apát elszólítják az egyetem és ebbe az irányba, de tulajdonképpen a kikapcsolás az kell. Nem napi szinten, de azért a zene az nagyon fontos, nyilván hallgatok zenét. Régen szerettem táncolni is, mostanában azért már kevesebbet, de ami nagyon fontos, még a természetnek a szeretete, nyilván ez megmaradt, különböző kirándulások. Kirándulások során azért szeretem valamilyen vízparti helyeket preferálni, és hát régi gyerekkori nagy kedvencem a horgászat, sokat pecáztam gyerekként, ezt egy jó néhány, egy két évtizedre, vagy 15 évre legalább sikerült szüneteltetni, mert mások voltak fontosabbak, és akkor a kisfiam elkezdett ő is pecázni, megtetszett neki a vízparton ez a fajta hobbi, és utána engem is visszahúzott. És ha nem is rendszeresen, de azért néha-néha megadatik, hogy lemegyünk együtt a vízpartra. A lányok is egyébként csatlakoztak ehhez, a lányaim is, van némi érzékük hozzá, de nem is az a lényeg, hogy tényleg itt milyen felszereléssel is miket fogunk, hanem az együtt töltött idő a természetben. És hát közben nyilván, hogyha halacskát is fog az ember, utána pedig akkor azt elkészíti valamilyen finom sült formájában, akkor az meg külön öröm.
És hogyha a jövő felé tekintünk, akkor mik lennének most azok az aktualitások, vagy azok a tervek, amelyek akár a közeli, vagy akár egy picit a távolabbi jövőbe tekintve már megfogalmazhatóak?
Köszönöm szépen a kérdést. Itt ugyebár a karnak az alapvető profilja az a bányászat. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezt továbbra is magas színvonalon tudjuk művelni, és hát nyilván, hogyha az elmúlt közel 300 évben nem történt volna változás a területen, akkor már nem lennénk itt. Tehát folyamatos társadalmi átalakulások, gazdasági változások vannak, és ezt nekünk le kell követni, vagy sokszor inkább élenjáróan meg kell mutatni, hogy mik azok az irányvonalak. Ezen a területen, itt a hagyományosan kő-kavicsbányászat mellett, ugyebár nagyon fontos egy új terület, ez a városi bányászat. Erről sokat lehet hallani, angol nyelven ezt úgy hívják, hogy urban mining, ami azt jelenti, hogy nem csak a természeti erőforrásokat, hanem a másodnyersanyagokat is preferálja, ami mellett egyébként nem szabad elmenni még az a klímaváltozás. Napi szinten halljuk a híreket, félrevezető információkat is sajnos, ezek azért bántják az embernek a fülét. Erről nyilván órákon keresztül tudnánk csevegni, most nem azért vagyok itt, de van egyfajta greenwashing. Ez a zöldre mossuk azt, ami nem az, és sokszor ezt különböző statisztikákkal és papírral csinálják, de mi azt mondjuk, hogy ne csak papíron legyünk zöldek, mutassuk ki, hogy zöldek vagyunk, hanem hogy tegyünk is érte, és erre szoktuk azt mondani, hogy a green science az sokkal fontosabb, mint a greenwashing, tehát hogy a tudományos megalapozottságú klímaváltozás, illetve ezzel kapcsolatos kutatások, azok roppant fontosak, és ha már gyerekek itt szóba kerültek az előbb, ők a legsebezhetőbbek. És nagyon sok hír, nem csak rádió, hanem egyéb elsősorban internetes hír, egyfajta szorongást okoz a középiskolás korosztályban. Tehát a 12-18 éves gyerekeknek a 80%-a ezeknek a gyerekeknek fél, hogy mi lesz a jövőjével. Egyfajta ilyen klímaszorongás alakul ki bennük, és ezért egyébként nyilván vannak felelősök. Most, hogy ezt miért csinálják, ki csinálják, ebben nem akarok belemenni, de a lényeg az, hogy ez tény. Ez több kutatás is kimutatta, és a különböző ilyen programoknak, amiket az egyetemen szervezünk, legyen az egy kutatókészakája, egy Karényi Nyílt Nap, ami most is lesz január 31-én. Ezeknek is részben az a szerepe és feladata, hogy megmutassuk a gyerekeknek és szüleiknek, hogy vannak alternatív megoldások. És nem fog a föld holnap után felrobbanni, hanem mondjuk tenni kell mindenkinek a saját léptékeiben és lehetőségeihez mérten annak érdekében, hogy tisztább legyen a környezet, hogy fenntarthatóbb legyen a környezet. de sajnos nagyon sok olyan hír jön, amelyek nem tudományos megalapozottságúak, csak ilyen szenzáció alapúak, és ezekre nagyon oda kell figyelni. Mi erre nagy hangsúlyt fektetünk, akár beiskolázás, vagy pedig azt mondom, hogy a tudományos eredményeinknek a népszerűsítése kapcsán.
Talán az is elmondható, hogy egyre fiatalabb korban, egyre komolyabban elkezdenek a gyermekek érdeklődni e felé a terület felé.
Igen, mert mindennapi életük részévé válik. Tehát azt nagyon könnyű megszokni, ami jó. Mondok egy példát, hogy néhány évvel ezelőtt nagyon lecsökkent például a környezetmérnök hallgatóinknak a száma. Korábban 120 fő volt, és utána ez lecsökkent. Drasztikusan, nem csak azért, mert mások is elkezdték mellettünk oktatni, hanem azért, mert olyan természetes, hogy szép, jó környezet van, minden rendben van, és most voltak olyan változások az elmúlt években, amit az előbb is említettem, a klímaváltozás, körforgásos gazdaság, és egyéb olyan folyamatok és irányelvek, amelyek újra a figyelmet ebbe az irányba terelik, és elkezdett újra növekedni a környezetmérnöki hallgatóinak a létszáma, tehát a szülők és általuk a gyerekek is, vagy a fiatalok, a diákok is kezdik újra felismerni ebben lévő lehetőségeket. Sőt, kötelezettségük van minden cégnek. Nem csak a környezetvédelem, ugyebár egy ESG irányelv törvény jött ki idén, amelyben a környezeti lábnak nagyon fontos szerepe van. Egy konferenciát is szerveztünk 180 érdeklődővel tavaly novemberben, de emellett a munkavédelem, a tűzvédelem, amely mind kapcsolódik hozzánk, a kari oktatási spektrum részét képezik, ezeknek a területek iránti érdeklődés egyre inkább megnövekedett, és még egy utolsó, a kritikus nyersanyagok. Erről szintén lehetne órákon keresztül beszélni, és összekapcsolódik a zöld átállással. A kritikus nyersanyagokra van szükség ahhoz, hogy a zöld átállást, az energetikai átállást meg tudjuk valósítani. Ahhoz pedig bányászni kell. És van egy irányelv, amit tavaly fogadott el az Európai Unió, hogy rettentő módon függünk ezektől a kritikus nyersanyagoktól, például a germánium, a gallium, ide tartozik a lítium, a réz is, ezek olyan stratégiai jelentőségű anyagok, amelyből az EU-ban keveset bányásznak és állítanak elő. És ez az új irányelv, ez olyan látszólag első körben nagyon nehéz és kihívást jelentő sarokszámokat ír elő 2030-ig és 2050-ig, amit meg kell ugrania az Európai Uniónak és Magyarországnak is, ahhoz, hogy a gazdasága fennmaradjon és fejlődjön. Mert különben, ha nincsenek nyersanyagok, akkor nem is tudnánk most itt beszélgetni, mert nyilván a modern technikai eszközök, a gyerekek se tudnák nyomkodni a telefonjukat, ami nem biztos, hogy rossz lenne mondjuk, de nem tudnánk őket elérni. Tehát ezekre mind-mind szükség van a mindennapi életünkhöz.
Köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szeretettel gratulálok a Vai Ábrahám tudományos díjhoz, amelynek apropóján most beszélgettünk.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben professzor dr. Mucsi Gáborral, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld és Környezettudományi Karának dékányával beszélgettünk.